Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Exterde Tibor vagyok. Önök az Inforádióm heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Szatmári Katalin. A közel-keleti konfliktus, valamint az orosz-ukrán háború legfrissebb fejleményeiről élő híradásainkban hallanak majd. Most arról lesz szó, hogy az Alapjogokért Központ útjára indította a Woke Busters-t, a jobboldal új akciótervét, ami egyrészt egy kommunikációs riadólánc, másrészt egy politikai akcióközösség, mondta az Inforádiónak az Alapjogokért Központ főigazgatója. Szántó Miklóssal Kalapos Mihály beszélt.
A Woke Busters az az Alapjogokért Központ által kezdeményezett új akció, amely a jobboldal gyors reagálású nemzetközi hadteste. Úgyhogy nyilvánvalóan egyértelmű az áthallás a Woke Busters és a Ghostbusters című film között, de érdemes tisztázni, hogy mi is az a Woke, mert ezt ugye úgy ismerjük a mainstream médiából, mint egyféle ilyen felébredt, éber állapotot a társadalmi igazságtalanságok, illetve a korábban elkövetett úgynevezett történelmi bűnök kapcsán. De valójában a Woke az nem a történelmi bűnöknek, vagy a társadalmi igazságtalanságoknak a jóvátételéről szól, hanem egy korábbi történelmi bűnt ismétel meg, ugyanis bár a magyar fül számára a Woke egy idegen kifejezésként hat, de a Woke valójában maga a kommunizmus, csak egy ilyen új, trendy, fancy, szexi elnevezéssel meg új formában. Ugyanúgy az Isten haza család hármas egységét támadja, mint korábban a marxisták, a szocialisták. És hogyha valaki meg akarja tudni, vagy el akarja képzelni pontosan, hogy mi az a Woke, annak elég felidéznie a pár napja történt olimpiai megnyitó ünnepséget, mert az maga a Woke, a hagyománynak, a normalitásnak az eltörlése, és helyén az abnormalitásnak a piedesztára emelése, a kivételből általánossá gyártást, a kivétel szabályból főszabálya emelést jelenti lényegében a Woke, az érzékenyítés, a politikai korrektség, meg a cancel culture-nak a jegyében, és ez ellen az egész nyugati társadalmat és nyilvánosságot sajnos átható tendenciával szemben lép fel az Alapjogokért Központ Woke Busters kezdeményezése. Ez egyfelől lesz egy, mondjuk úgy, hogy egy ilyen kommunikációs riadólánc a nemzetközi jobboldali erők számára, egy ilyen korai jelzőrendszer, híreknek, információknak az áramoltatása az online térben, illetve e-mailes levelező listákon. Az offline rész, a valóságos rész, a fizikai rész, a húsvér rész, pedig egy politikai akció közösség, ami áll majd konferenciákból, eseményekből, workshopokból, ifjúsági ösztöndíjakból, mindazt célozva, hogy ehhez a kezdeményezéshez, a Woke Bustershez minél többen csatlakozzanak majd.
Ki lesz ennek a nagy követe? És mit vár ettől akár rövid távon, akár közép-hosszú távon, mondjuk 5-10 vagy 10-20 év alatt?
A Woke Busters nagykövetének, a legrégebbi és legnagyobb amerikai ifjúsági republikánus szervezet vezetőjét, Gavin Vexet kértük fel. A New York ifjú republikánusokkal az Alapjogokért Központnak már egy 2 éves stratégiai együttműködése van, és engem tavaly kértek fel New Yorkból, hogy legyek a ottani nemzetközi tanácsadó testületnek a tagja. Ez már egy jó példa a jobboldali összekapcsoltságra, a jobboldali konnektivitire, és most mi kértük fel Gavin Vexet, ennek a szervezetnek a vezetőjét, hogy legyen a segítségünkre a Woke Busters promotálásában. Azért is, mert ma már egyre világosabb, akár a miniszterelnök beszédeiből is, hogy a magyar nagy stratégiának a része a connectivity, az összekapcsoltság, de ez a connectivity ez nem csak a geopolitikában fontos, hanem abból a szempontból is, hogy a jobboldali erők között a nemzetközi térben teremtődjön meg egy hálózatosodás, egy összekapcsolódás, egy connectivity, ugyanis az előbb említett Woke jelenség az nem csak globalista, de globális is, és ezért kértük fel Gavin Vexet Amerikából, hogy kifejezetten egy ilyen nemzetközi arcéle, transatlanti arcéle legyen ennek a kezdeményezésnek, de hát hozzáteszem, hogy az Alapjogokért Központ által áprilisban szervezett CPEC Hungary-n több mint 59 ott szereplő politikus, képviselő, döntéshozó, influencer, újságíró látta el aláírásával a Woke Busters deklarációt, amelyből igazából ez a kezdeményezés kinőtt, tehát van egy kifejezetten olyan célja, hogy az antiglobalista reneszánsz, vagy az antiglobalista forradalmat kifejezetten globális dimenzióba emelje, és ezt is várjuk attól, hogy Gavin Vex, és remélhetően még nagyon sokan mások a nemzetközi térből csatlakoztak, csatlakoznak és csatlakozni fognak a Vogue-Bustershez, hogy ne kizárólag egy magyar, vagy egy közép-európai, vagy egy európai fókuszú kezdeményezés, hanem egy globális kezdeményezés legyen.
Mivel lenne elégedett 5 év múlva, 10 év múlva, hogyha milyen eredményeket sikerülne elérniük?
Ugye a legfontosabb cél az az, hogy felfedjük a Vogue-nak ezt a mézes-mázos állarca mögött megbúvó valódi gonoszságát. Ugye azt látjuk nem csak a politikában, de legfőképpen a populáris kultúrában, hogy az érzékenyítés, a politikai korrektség, a tolerancia, a másság elfogadása kifejezései mögé bújva valójában egy agymosást visznek véghez a mainstreamben. Elég, hogyha a migrációra, a multikultira, vagy a gender propagandára gondolunk, és a kifejezett cél, hosszú távú cél, az az, hogy megkezdődjön a nemzetközi térben is egy visszaérzékenyítés, egy visszatérés a normalitáshoz, az, hogy ki tudjuk mondani, hogy mi a jó és mi a rossz, az, hogy igenis a jó és a rossz, a jó szándék és a gonoszság között igenis van különbség, és hogy ne legyen az bevett és elfogadott például, hogy egy olimpia megnyitóján minden különösebb következmény nélkül mégiscsak nem pusztán Franciaország, de az egész Európa zsidó-keresztény hagyományából, tradíciójából nyíltan gúnytűznek, és ezért jóformán igazából bocsánatot sem kérnek. Ez persze csak egy apróságnak tűnik ebben az egész nagy Vogue-tengerben, meg információ zajban, ami a világunkban történik, de igenis fontos szimptomája ennek az egész jelenségnek, és a kifejezett célja a Vogue-Bustersnek az, hogy Magyarországon is, illetve a külföldi nemzetközi térben is ráébressze az embereket arra, hogy attól még, hogy a mainstream nemzetközi fősodratú sajtó a kivételt, azt főszabálynak próbálja meg beállítani, és az abnormálisból normális próbál meg faragni, attól még igenis ragaszkodnunk kell a normálishoz, és ragaszkodnunk kell a főszabályhoz, akár hogyha a családról van szó, akár hogyha a nemzeti identitásról van szó, akár hogyha a nyugati civilizáció zsidó-keresztény kultúrájáról van szó, akár hogyha az állami szuverenitásról van szó, föderalizációs birodalomépítő törekvésekkel szemben, és akkor is, hogyha háború vagy béke kérdéséről van szó, azt nem lehet szó nélkül hagyni, illetve ki kell emelni, hogy az a politikai elit, ami úgy Brüsszelt, mint Washingtont jelen pillanatban még uralja és fogja ennek a Vogue ideológiának, az annyira érzelemvezérelt, ideológia vezérelt központúvá vált, annyira érzelmi és ideológiai alapon hoznak döntéseket, akár migráció, akár gender, akár más nagy társadalmi kérdés ügyében, hogy jól látható, amikor elérkeztünk egy óriási nagy geopolitikai, katonai kihíváshoz, konfliktushoz, akkor ez esetben sem a valósághoz, a normalitáshoz, a saját hazájuk, vagy saját régiójuk érdekéhez passzintják, alakítják a döntésüket, álláspontjukat, hanem érzelemvezérelt alapon foglalnak álláspontot, aminek a következménye ez a háborús uszítás és háborús propaganda és Ukrajnának az utolsó utáni töltényig történő támogatása, és az, hogy a békéről hallani sem akarnak, hogyha józan, nem Vogue gondolkodású döntéshozók ülnének Brüsszelben, vagy jelen pillanatban Washingtonban, sokkal közelebb lehetnénk az ukrajnai háború kapcsán a békéhez is. Ebből a szempontból, a Vogue-Busters kezdeményezés szempontjából sem elhanyagolható esemény lesz majd november 5-e, az amerikai elnök választások napja, mert hogyha van Amerikában vagy nyugaton egy Vogue ellenes politikus, akkor Donald Trump bizonyosan az.
Szántó Miklóst, az Alapjogokért Központ főigazgatóját hallották. Novemberben újabb békekonferenciát szervez Ukrajna, amire ezúttal Oroszországot is meghívná, jelentette ki az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky sajtóbeszámolók szerint arról is beszélt, hogyha az ukrán nép is akarja, szóba kerülhet a területekről való lemondás, de erről elnökként ő nem dönthet. Seremet Sándor, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója és az Eurázsia Központ szakértője szerint egy ideje megváltozott az ukrán retorika, a győzelem fogalmát is másként definiálják a magasrangú politikusok. Varga Mónika interjúja.
A fronton nehézségek akadnak, és hát nem történnek átütő sikerek, és egyes helyeken még a tavalyi ellentámadás során visszaszerzett kisebb településekből is volt, ami ismét orosz kézre került. Tehát a helyzet valóban nem túl jó, és belátható időn belül nem látszik olyan lehetőség, hogy megfordulna a háború általános dinamikája. Nyilván azt is figyelembe kell venni, hogy ugye közelednek az amerikai elnökválasztások, és az ukrán vezetés részére ez jelenthet bizonyos kockázatokat abban az esetben, hogyha például nem a demokrata adminisztráció által támasztott jelölt nyerni meg ezeket a választásokat. Így bizonyos formájú retorikaváltás történt. Ennek a retorikaváltásnak az egyik kulcseleme az, hogy a győzelemnek a fogalmát azt egy picit átalakították mostanában. Ugyanis, hogyha korábban a győzelem az csak a 91-es határoknak a visszaállítása és Oroszország fölött aratott katonai győzelem volt, addig most már olyan hangok is megjelennek a médiában, egyébként egész magas beosztású, mondjuk úgy megmondó emberektől, hogy a győzelem az már az, hogy egyrészt megmaradt az állam, megmaradt a tengeri kijárat, megmaradt a nemzet, nem esett el Kijev, és Oroszország nem tudta megvalósítani stratégia céljait, és hát ugye ez már eladható győzelemnek, még területi veszteség árán is. Konkrétan a területi veszteség abban a formában jelent meg néhány interjúban, hogy ugye az elnöknek nincs hatásköre arra, hogy ilyen döntést hozzon, ez erről az ukrán népnek kell dönteni, tehát akkor akár egy népszavazás formájában lehetne ezt lezavarni. Csak ez a lazabökkenő, hogy az ukrán alkotmány szerint Ukrajna területi integritását érintő vagy fenyegető döntésekről semmit nem lehet rendezni, népszavazás sem. Tehát ez azért kellenének még erőfeszítések, hogy ez ilyen formában megvalósítható legyen, bár már hajtottak végre közömi kutatásokat, amelyekben ez a kérdés is felmerült, és a korábbi évekhez képest jóval magasabb mutatókat mértek azzal kapcsolatban, hogy a béke érdekében hajlandóak lennének-e területi veszteségekre, de hangsúlyozzuk ki azt, hogy a béke plusz EU és NATO tagság, vagy a béke plusz EU tagság. Tehát azért ennek vannak azért ilyen feltétele is.
A többség elfogadná azt, hogy területi veszteségekért cserébe béke legyen?
Többséget még nem lehet mérni, tehát ilyen 38-40%-okat mértek eddig az ilyen feltételes békével, tehát hogy béke plusz valamilyen tagság. Tehát 50 fölé szerintem még nem fordult át ez az arány, de azért vegyük figyelembe azt, hogy Ukrajna azért egy hadban álló ország, és azért az általános retorika a területi veszteségekkel szemben azért nagyon éles kritikus. Tehát ezért, hogyha valakit felhívnak telefonon és megkérdezik, hogy hajlandó lenne-e területi engedményekre a békért cserébe, azért általában az ember kétszer meggondolja, hogy mit válaszol.
Moszkva egyébként mennyire lenne hajlandó tárgyalni?
Dmitri Peszkov, a Kreml szóvivője, Dmitri Kuleba külügyminiszter, ukrán külügyminiszter Kínai látogatása után, amikor szóba kerültek a tárgyalások, akkor azt nyilatkozta, hogy Oroszország sosem zárkozott el a tárgyalásoknak a lehetőségétől, csak ezeknek a tárgyalásoknak reális alapon kell történnie, és figyelembe kell vennie a harctéri realitásokat. Ugye ez volt korábban az a buktató, amiben az ukránok nem akartak soha belemenni, ugyanis a területi integritást, mint olyat, azt nem tették volna lapra. Így most ezekkel a retorikaváltásokkal ez nyilván felmerülhet, de hát ugye az ukránok sem mondanak le a területeikről, tehát erről szó sincs. Annyi változott meg, hogy azoknak a visszaszerzése nem feltétlenül katonai úton kell, hogy megtörténjen, hanem diplomáciai erőfeszítésekkel is megvalósítható. De hivatalos lemondás a területekről nincs napirenden.
Seremet Sándort, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját, az Eurázsia Központ szakértőjét hallották.
Világtükör, az Inforádió külpolitikai hírmagazinja.
Rövid távon stabilizálta a német választási rendszert, de jogelméletileg és a demokratikus államberendezkedés szempontjából botrányos döntést hozott a Német Szövetségi Alkotmánybíróság, mondta Bauer Bence, a Matthias Corvinus Kollégium Magyar-Német Intézetének igazgatója. Várkonyi Gyula interjúja.
Alapvetően a német választási rendszer a világ egyik legbonyolultabb választási rendszeré közé tartozik, és a gond az volt, hogy egy korábbi alkotmánybírósági döntés alapján olyan rendelkezést alkottak, amivel kontrollálhatatlanul nőtt a Bundestag létszáma. A törvényileg garantált 598 képviselő helyett már 2021-ben 736 képviselő volt, azaz gyakorlatilag 138-al több, mint egyébként a törvény megengedne. Az oka a régi választási rendszer bonyodalmaiban keresendő. Németországban 299 egyéni választói körzet van, és 299 listás hely, és a listás eredmény nem a listás helyeknek a számarányát mondja csak meg, hanem az egészet. Azaz, úgymond ki kell mindig vonni az egyéni választókörzetekben mandátumot szerzett képviselőknek a számát. És innen lesz bonyolult az ügy, ugyanis a folyamatosan változó pár zárt politika spektrum és a politika spektrum fragmentálása miatt egyre inkább előállt az a helyzet, hogy még relatív többséggel is viszonylag sok választókörzetet tudott nyerni egy párt egy adott tartományban, és úgymond túlnyerte magát. Azaz több enyéri választókörzetet szerzett, mint matematikailag, számarányilag neki járt volna. És ez úgymond túllógó mandátumot eredményezett, és kb. 15 évvel ezelőtt kitalálták azt, hogy ezeket a túllógó mandátumokat kompenzálni kell. Ez ahhoz vezetett, hogy az utolsó parlamenti választás során a 34 túllógó mandátumot 104 további mandátummal kompenzálták, tarthatatlan volt a helyzet, kicsinyíteni kellett a Bundestagot. Innen indult a reform ötlete. A reform, ami 2023 márciusában született, úgy rendelkezett, hogy nem kompenzálják már ezeket a túllógó mandátumokat, hanem egyszerűen levágják. Magyarul előfordulhat olyan helyzet, hogy egy párt bár megnyert egy csomó egyéni körzetet, de nem az összeset kaphatja meg, mert nem elég jó úgymond a listás választási eredménye. Azaz nem kompenzálnak, hanem úgymond levágják. És itt szerintem ez a demokrácia teoretikusan legnehezebben értelmezhető rész, amit egyébként jóvá hagyott most az Alkotmánybíróság, hogy hogy lehet az, hogy egy elvileg megnyert VK-t nem kaphatja meg a párt. Ez volt a reformnak egy súlyos része, és ezt az Alkotmánybíróság jóvá hagyta. Fontos elmondani még a reformnak a második részét, amit aztán végül is elkaszált az Alkotmánybíróság. Ez arról szólt, hogy az úgynevezett alapmandátum kitételt törölte volna a reform. Ez azt jelenti, hogy három egyénileg megnyert választókörzet esetén is nem kell teljesíteni az 5%-os küszöbet, és főleg a balpártnak, meg a CSU-nak kedvezett volna. Ezt megsemmisítette az Alkotmánybíróság, és elrendelte, hogy továbbra is érvényes ez az úgymond alapmandátum kitétel.
Milyen következményei lehetnek ennek, illetve a vezető pártok, a német elit hogyan viszonyult ez a döntéshez?
Nagyon vegyes a kép. A jogilag tényleg problémás intézkedést fenntartotta az Alkotmánybíróság, a jogilag kevésbé problémást viszont törölte, és egyszerűen a politikai szenzibilitásokra figyeltek, ugyanis óriási botrány lett volna abból, hogyha például Bajorországban az egyébként az összes mandátumot elnyerő CSU listáson megbukik az 5%-on, és nem küldhet, nem delegálhat képviselőket a Bundestagban. A baloldali pártok és a kormánykoalíció meg az AfD támogatták ezt a reformot, mert maguknak egy politikai előnyt véltek. Most úgy néz ki, hogy egy olyan kompromisszumos megoldás született, ha ezt most itt szabad mondani, hogy mindenkinek egy kicsit fáj. A kormány kapott gyakorlatilag egy eléggé megsemmisítő bizonyítványt az Alkotmánybíróságon, de mégis a reformnak a lényege, ugyanis az, hogy kicsinyítik a Bundestagot, és úgymond levágják az úgymond túlnyomó mandátumokat, ez megmaradt. Azaz a kormánypártnak részben siker, részben kudarc, de rávilágít arra, hogy minimum kétséges a demokrácia felfogás, hogy közvetlenül megválasztott képviselők nem juthatnak be már többé a Bundestagba, ha nem elég erős az eredményük.
Akkor ezt lehet úgy értékelni, hogy némi demokrácia deficit árán stabilizálódik a német belpolitika és a választási rendszer?
A választási rendszer némileg stabilizálódik, ha ez így fennmarad. A CDU-CSU már kijelentette, hogy az új ciklusban mindenképpen egy reformot szeretnének megvalósítani. Beszédes, hogy megint szóba kerül az úgynevezett árokválasztási rendszer bevezetésének ötlete. Friedrich Merz már 4 évvel ezelőtt követelte, és azóta is a CDU követelése, olyan választási rendszer legyen Németországban, mint a magyar választási rendszer. Ez szerepel a CDU követeléseihez.
Bauer Bencét, a Matthias Corvinus Kollégium Magyar-Német Intézetének igazgatóját hallották. A hidegháború óta nem látott méretű fogoly csere zajlott le a napokban Oroszország és a nyugati államok között. Az amerikai források szerint 24 embert érintő ügyletről Zsámboki Zsolt kérdezte Kaiser Ferencet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docensét.
Ez a fogolycsere, amennyire tudjuk, elég régóta előkészítés alatt állt. Eredetileg része lett volna valószínűleg legalábbis több forrás, erre utal Alexander Navalnyi is, tehát eredetileg az ő szabadon engedése is a nyugatiak törekvései között szerepelhetett, de akkor, amikor ugye Navalnyi, hát hogy fogalmazzak finoman, váratlanul meghalt Oroszország egyik legkeményebb büntető telepén, a folyamat megakadt. Most valószínűleg az gyorsíthatta fel. Ugye Németország ellenkezése volt a legnagyobb akadály. Oroszországon is ragaszkodott Vladimir Krasznyikovhoz, aki egy csecsen hadurat ölt meg Berlinben a nyílt utcán, beleresztett Kalasnyikov gépkarabélyból egy tárat. Pár perc sétányira a Reichstagtól, vagy Bundestagtól, ugye új nevén, illetve a kancellári hivataltól. Putyin hozzá állítólag ragaszkodott, hiszen egy megbízható, kedves bérgyilkosról van szó. A nyugati országok, különösen Németország nem akart elengedni. A német ellenállást valószínűleg azt törte meg, amikor egy német katonaorvost, akit Belarusban állítólag tetten értek, hogy robbanó szerkezetet erősített vasúti sére. Az orosz meg a belarusz tettenérést az fenntartásokkal kell kezelni, mert ők bárkit bármivel tetten tudnak érni, és bármit be tudnak vallatni az áldozattal. Ugye őt a halálos ítélet után Lukasenka, a belarusz elnök kegyelmet adott neki. Ez valószínűleg annak köszönhető, hogy a németek megtörtek. Tehát a német ellenállás pontosan emiatt a halálos ítélet miatt, hiszen egy német állampolgárt végeztek volna ki a belaruszok. Megváltozott így az a hosszas tárgyalás sorozat, amiben amennyire tudjuk a török titkosszolgálat közvetített, sikerrel zárult.
Ukrajna megtámadása óta a nyugati országok minimalizálták az együttműködést, illetve a kommunikációt Moszkvával, akkor mondhatjuk azt, hogy ez a fogolycsere igazából Oroszországnak állt az érdekében, hogy felmutassa, hogy tárgyalóképes.
Igen, de a nyugati országokban ettől nem lett népszerű. Oroszország ebben a helyzetben Belarusszal együtt úgy működött, mint egy terrorszervezet. Tehát valós bűnöket elkövető, kémkedésen tetten ért, egy bérgyilkos is volt köztük, esetenként köztörvényes bűnözőket kért vissza Moszkva, és ezért cserébe az esetek többségében hát ilyen nem nagy súlyú, vagy egyenesen kreált bűncselekményeket. Tehát az amerikaiak közül Paul Wieland, egy futóbolond állítólag, aki imádott orosz katonákkal fényképezkedni, maga az amerikai haderő is megszakította vele a kapcsolatot, de még egyértelműbb Ivan Gershkovicsnak, a Wall Street Journal újságírójának a kémkedését 16 évre történő elítélése, mert hogy kérdezgetett, meglepő dolog egy újságírótól. Tehát igazából persze Oroszországnak minden siker, ha úgy kommunikálják, de ez egyébként valahol várató is volt az elnökválasztás hajnájában, illetve a leköszönő Biden elnökségtől, hogy igyekszik amerikaiakat hazahozni, tehát ilyenkor az elnökök már egy kicsit a történelmüket fényezik, tehát Amerikának is sikerez valahol, viszont sajnos egy valamit nem várhatunk ettől a fogolycserét, hogy érdemi változás következzen be az orosz és amerikai, vagy a nyugati és orosz stratégiai szintű kapcsolatokban.
Kaiser Ferencet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docensét hallották. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Szatmári Katalin nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.